Bálint Zsigmond néprajzkutatókkal is versenyre kelhetne a falu világának ismeretében. Immár 60 éve járja a falvakat, kutatja fel a házakban található ritkaságokat, kincseket, örökíti meg a népszokásokat, ismerkedik az emberekkel és fotózza őket. Megismerni valakit még azelőtt, mielőtt elkattanna az exponáló gomb, a legfontosabb dolog. Mert csak úgy lehet igazán visszaadni a jellemet, vallja. Szociográfiai fotói, népi értékeket és népszokásokat megörökítő képei több ezerre tehetők. Sorozatai kötetekben is megjelentek. A fotós azonban a nap minden percében egy rejtett lencsén keresztül nézi a világot, és minden bizonnyal legalább annyi képet készít el gondolatban, mint a valóságban. Bálint Zsigmond jelenleg éppen lélegzeten állító tájképekkel szerepel a Barabás Miklós C. Maros megyei fiókjának éves kiállításán a Bernádi Galériában. Bálint Zsigmond képein nem csak a megörökítésre szoruló értékek jelennek meg évtizedek óta, hanem az újabb képeken ott van a változó falu is, az átalakuló szokások, az a folyamat, amely fejlődő társadalmunkat és a falu világát jellemzi. Mind a mai napig járja a falvakat, akkor is, ha ezek a körutak már kicsit rövidebbek, mint régen. Ma is bekopog a portákra, ha valami érdekeset lát, de egy egyszerű kiruccanásra is a természetbe bármikor kapható. Főképpen, ha pillanatnyi csodákat is lehet fotózni. A következőkben Bálint Zsigmond fotóművésszel beszélgetünk. Legelőször is megpróbáljuk meghatározni a lehetetlent. Melyik az a terület, amely a legközelebb áll hozzá? Hogyan határozná meg önmagát?
Én úgy érzem, hogy a falu világa, a vidék emberek mindennapjai, a szokásvilág, ami sajnos most már egyre kevesebb, meg a szociófotográfia, az áll hozzám a legközelebb. Természetes az, hogy amikor kimegyünk a természetben, a gyönyörű tájat, azt nem lehet kihagyni, azt le kell fényképezni. És a táj adja önmagát, csak meg kell látni. Épp ezért sosem gondolkodtam azon, hogy meghatározzam magam, hogy milyen fényképész vagyok. Csinálom, szeretem, és talán még hozzátenném azt is, hogy hosszú évtizedek során szenvedélyemmé vált.
Azt mondtad, hogy meg kell látni a tájat, mindent meg kell látni tulajdonképpen. Egy fotósnak mindent meg kell látnia. El tudsz te még attól szakadni, hogy ne fotós szemmel nézd a világot?
Talán a válaszom az, hogy nem. Mert végül, amikor akár egy eseményre elmegyek, akár látok egy arcot, egy tekintetet, látok egy tájat, emberi cselekvést, akkor már önkéntelenül is nekem a szemem előtt van a képnek a szerkesztése, a kompozíciója, hogy hogyan kell azt lefényképezni, hogy aztán sikerül-e, vagy nem sikerül, hát ez már egy másik kérdés, de hogy őszinte legyek, mondhatom magamból azt, hogy a fotográfusnak a szemével látok.
De mindent másképp kell látni. Hogy oldod meg ezt a problémát? Tegyük fel, amikor egy tájat fényképezel le, vagy amikor megörökíted egy falunak a lakóit, vagy idősebb családokat, embereket, felméred a terepet, gondolkozol, vagy egyből jönnek ezek a dolgok?
Egészen más a táj fényképezése. Amikor az ember a tájat fényképezi, akkor sokkal több ideje van arra, hogy kikeresse a tájból azt a kis részletet, ami visszaadja mégis az egész tájnak, a teljes tájnak a hangulatát. Hogyha vidéken fényképezek, szociófotográfiát, vagy szokást fényképezek. A szokást, ami előttünk majd le fog zajlani, azt részben már kell ismerni. Kell részben tudni azt, hogy milyen kicsit furcsa kifejezés használok, hogy forgatókönyv. Ott nincs forgatókönyv. Az spontánul zajlanak, de azért kell tudni, hogy mégis mik következnek. És akkor arra fel kell készülni. Ha meg embereket fényképezek vidéken, általában akkor lesznek a képek jók, amikor sikerül kialakítani azt az emberi kapcsolatot a személlyel, akit le akarok fényképezni, és általában a saját környezetében fényképezem. Tehát meglátom az embereket, hogy bekopogok, beköszönök a portára. Utána, ha talál a szó, hangulatban van a személy is, akkor behív, beszélgetünk, és egy bizonyos beszélgetés után, amikor elmondja akár a panaszát, vagy mesél valamit, na akkor kezdek el fényképezni.
Ennek is megvan a forgatókönyve akkor ezek szerint, ugyan más, de az ismerkedési. Erre mindig van elegendő időd?
Spontánul arcokat, cselekvést lehet fényképezni, de abban a fotográfus is bele kell élje magát. És csak akkor tudja beleélni magát, hogyha igenis azt a szemét megismeri, akivel szóba állt, megismeri, akár a tekintetéből ki lehet olvasni az ő ényéből kisugárzó gondolatokat is, és ha ezt sikerül rögzíteni, akkor igazán jó a kép is. Ezt idővel nem lehet mérni, hiába ketyeg az óra. Annak a függvényében, hogy mennyi idő alatt lehet megismerni azt a bizonyos szemét, meg lehet barátkozni vele, ennek a függvényében készül a fénykép, és amint említetted, vissza is megyek a tett színhelyére. Hát igen, nagyon gyakran visszamegyek. Elárulom azt is, hogy amikor visszamegyek a tett színhelyére, azokhoz az emberekhez, akiket én fényképeztem, akkor viszek magammal az előző találkozás fényképeit. Általában ezek az egyszerű emberek, akikkel legyen az tanyavilág, vagy legyen egy elzártabb falu, ezekhez ritkán kopognak be úgy fotográfusok, hogy a következő alkalommal fényképet is visznek. Részemre is egy olyan elégtétel, amikor bemegyek egy portára, és azzal fogadnak, hogy megkaptuk a fényképeket. Tehát ez a második találkozás, vagy akár lehet a harmadik találkozás is, amikor igazán önmagukat adják ezek az emberek, ami nagyon lényeges, hogy a saját környezetükben. Tehát nem szabad kiemelni a környezetükből az embereket, mert az egyszerű ember is az egyszerű kis lakásában érzi jól magát. És nem pedig lenne, hogy kimegyünk valahol egy parkba, leülünk a padra, és ott beszélgetünk, és úgy fényképezünk őket. És nagyon lényeges a környezet is. Az, hogy be tudjuk mutatni az embereken keresztül azt a környezetet, amelyikben ők élnek. Azt a világot, ami mondhatni most, hogy eltűnőben van. Ami lassan már a múlté. Nekünk fotográfusoknak talán a kötelességünk az, még mindig, hogy krónikásai legyünk a korszakunknak.
Mióta is csinálod? Körülbelül 60 éve fényképezel? Tehát ez akkora nagy idő, hogy nagyon jól nyomon tudod követni, hogy mi az, ami eltűnik. Eltűnőben van valóban az a világ, amit te meg szeretnél örökíteni?
Nem is erre a kérdésre válaszolok. Megjelent a múlt esztendő végén, most az év elején egy könyve Barabás Lászlónak, Szikonyország eltűnőben, közel 70 fényképemmel illusztrálom az ő írásait, ami a Sóvidékről szól. Szikonyország, az Sóvidéket jelenti, mert a talaj olyan kemény, agyagos a talaj, a megművelése nagyon nehéz, ezért nevezték Szikonynak. Örvendek annak, hogy az egyetem után már tudatosan fényképeztem, és a 70-es évek második fele jelentette részemre azt, amikor a falu világát kezdtem úgy megismerni, hogy fényképeken keresztül is visszaadjam azt, amit látok. A szokásvilág az egyre szűkül, mivel különösképpen a televízió olyan erős hatással volt a falvak embereire, a vidéki embereknek az életére. Volt pozitívuma is akkor, amikor elsőként lehetett magyar adást hallgatni a televízióban. Ez sokat jelentett, hogy végre magyarul is hallgatják a televíziót. Viszont az élet az egy fejlődő görbén van, és egyre fejlődik, még egyelőre a Gauss görbének nem ért el a csúcspontját, hogy visszafele kanyarodjon, de lehet, hogy valamikor ez is bekövetkezik. Szokásvilágra visszatérve, valóban volt egy reneszánsza a szokásvilágnak, és ez a 80-as évek elejétől is már, egész a 90-es évek közepéig. Ezt követően a falvakból a fiatalok bejárnak dolgozni, megszűnt már az a falun a földből megélni, hanem most már ipari mezőgazdaságról is tudunk beszélni. Maga a fejlődés, ami az emberiséget viszi előre, valahol sodorja magával a falvakat is. És valóban egy változásról van szó most. És nem mondhatjuk az eltűnőben, megváltoznak az emberek, megváltozik a gondolatmódjuk az embereknek. Másképpen gondolkodik már a vidéki ember is. És van itt ellentmondás is. Ha elmegyünk egy prosperáló faluban, látjuk az új házakat, az építészeti stílus teljesen megváltozott. Nem az a hagyományos tornászos házak, ami valamikor volt, hanem új házak vannak, kényelmes házak vannak, villany, fürdőszobával ellátva a lakások, de régen nem így volt. Ugyanakkor arról is beszélhetünk, hogy kisebb, zárt falvak, azok valóban eltűnőben vannak. Egyre fogy a helyi lakosság, legjobb esetben városi emberek hétvégi házaknak megvásárolják a régi falusi vályogházakat, kisebb felújítják, és ott töltik a hétvégeket. De ez nem azt jelenti, hogy a falu életképes, és a fiatalok átveszik majd az idősektől azt, amit az idős emberek életük folyamán megtapasztaltak.
Ez az átmenet még izgalmas lehet a fotós számára? Vagy inkább a régire mészte rá, ha lehet?
Úgy érzem, hogy ez a folyamat megállíthatatlan. A falvak fényképezését már régóta elkezdtük. Valamikor szó volt arról még a 70-es évek vége fele, hogy kétkötetes monográfiában bemutatni a Sóvidéket. Lett volna 12 fejezet ebből két kötetbe, és engem kértek meg ennek a fényképezésére. Így kerültem kapcsolatba a néprajzosokkal is. Most már mondhatni kéz a kézben, még el megyünk a falvakba, de most már olyan kevés a szokás. Nem spontán, hogy gyakorolják ezeket a szokásokat, ahogy volt a fonó, vagy volt a farsangtemetés, hanem úgy megszervezik, most már megszervezik, de legalább megszervezik.
Ez mikor kezdődött el ez az együttműködés a néprajzosokkal és a megörökítése mindannak, ami letűnőben van?
Az egyetem elvégzése után én tudatosan kezdtem el fényképezni. Hát akkor is egymagam jártam a falvakat, sok települést bejártam, feleségemmel együtt vázlatozott, én meg a fényképezőgéppel fényképeztem. Gyerekkoromban meg minden nyári vakációban az alsó nyáron mentén voltunk, ott nyaraltunk. Azóta is nagyon szeretem a falu világát. És ezért is örventem annak, amikor felkértek. Erre sajnos a monográfia az nem jelent meg. Anyagi nehézségek voltak akkor, a 90-es évek előtt nem sikerült megjelentetni. Hássanyi bácsival is sokat jártuk a viseletet. Gyűjtötte Hássanyi bácsi Tófalvi Zoltán a fazekasságról. Írt és külön meg is jelent a kötete, Barabás László a szokásokat gömbölytette fel, ami még akkor létezett. Bíró Gabi bácsi, ő a Csóvidék népi építészetéről írta volna a fejezetét. Madar Ilona Magyarországról a Csóvidék vallását dolgozta fel. Most ezek az írások úgy külön-külön megjelentek. De nem sikerült összehozni egy vaskosabb kötetbe, két kötetről lett volna szó, azt a bizonyos monográfiát.
Kétszer is mondtad azt, hogy tudatosan kezdtél el fényképezni az egyetem után. Ez mit jelent, hogy tudatosan elkezd valaki fényképezni? Mert ugye te mérnök ember vagy végzettséged szerint?
Igen, elektromechanikát végeztem Kolozsváron. A fotográfusnak, hogyha valóban alkot, hogyha valóban meg akar rögzíteni valamit, vagy krónikása egy bizonyos időszaknak, akkor ezt csak úgy lehet jól, értelmesen csinálni, hogyha azt tudatosan csinálja. Tudja azt, hogy mit miért. Tudja azt, hogy mikor, hova kell menni. Tudja azt, hogy abban a faluban, ahol már járt előzőleg, kik azok az emberek, akik fogadják, kik azok a személyek, akik tudnak tájékoztatni arról, hogy hova érdemes elmenni, mert ott esetleg van még egy cserepeskája, ott még esetleg van egy vetett ágy. Ez egy tudatosságot jelent. Tehát ha spontánul mész a falunak az utcáin, végsétálsz, bebetekintesz a portára, én kíváncsi is vagyok, és hogyha valami mozgás van, akkor beköszönök mindenképpen. Van egy ilyen ismerkedési formája is, de az, hogy amikor tudatosan mész a faluba, akkor tudod azt fényképezni, ami másokban is felkeltheti az érdeklődést.
És ebben ki segített, mert az elején gondolom, ezekhez az emberekhez is el kellett irányítson valaki, nem? Tehát valahogy ez a kezdés hogyan történt?
Erre nagyon nehezen tudok válaszolni, valahogy hogy magától jött ez a dolog. Hát az, hogy feldolgoztuk a Sóvidéket, és most is ezelőtt másfél hét, ezelőtt 10 nappal, egy 3 napig ott voltunk Felső Sófalván. Már tudjuk azt, hogy merre menjünk, és járunk olyan helyekre is, ahol még nem jártunk. Ott először az ismerkedés, esetleg visszatérünk oda, akkor kezdünk el igazán fényképezni. Mindenképpen meg kell említenem azt, hogy 2002 volt, amikor először meghívtak a Székelyföldre fotostáborba, a Hargita megye kulturális központ által szervezett fotostáborba. Nem tudok számot mondani, hogy hány alkalommal voltunk közösen fényképezni. Volt évente, amikor 3 táborban is jártunk. Ez azt jelentette, hogy a Hargita megye kulturális központ megszervezte ezt a fotostábort egy bizonyos településen, egy bizonyos tájegységen, és ezekből a képekből nem láttam még, de tudom azt, hogy egy nagyon gazdag gyűjteményt állítottak össze. Annak akkornak 2002-től errefele, sokat változott a falu is, ezek dokumentálva vannak nagyon sok településen, és ezeken kevés kivétellel mindeniken részt vettem. Ezt megelőzően jártam a képzőművészeknek a táborába, talán megemlíteném a Hortobágyot, ahol több alkalommal fényképeztem, de ez egy másik világ, a Hortobágy, a puszta az egy másik világ. Viszont a Homorod mentét, Homorod Szentmártonban én több alkalommal voltam. Úgy érzem, hogy a Homorod mente falvairól is van egy gazdag képanyagom.
Én csak megbogarászom ezeket a kezdeteket. Arra vagyok kíváncsi, hogy a fényképezőgép hogyan került a kezedbe.
Az édesapám, ő Szabó mester volt. De volt egy kis fényképezőgép, egy ilyen 6x6-os fényképezőgépe, Altissa, ami akkor nem hogy divatos volt, hanem aki nem volt fényképez, annak nagyon jó volt az a fényképezőgép, és még mindig sikerült megmenteni azokból a fényképekből, amik a gyerekkoromban rólam készültek. Az, hogy a kisvasútnak a lépcsőjén állok, és le vagyok fényképezve, ott van a kis személyvagonnak a táblán, a MÁV, jel is még ott van, hát ez az rég volt. Hát középiskolás korban már próbálkoztam, és incselkedtem a fényképezéssel. Ez azt jelentette, hogy osztálytársaimat, barátaimat lefényképeztem, aztán a Horváth Imre a fotopapírgyárban, akivel nagyon jó kapcsolatunk volt, nekünk amatőr fotográfusok nagyon segített minket, kilószámra is vásároltunk fotopapírt, amit aztán mi úgy felhasználtunk kisméretű képek készítésére. Ez volt tulajdonképpen a kezdet a középiskolában, de a középiskola után, az egyetemre kerültem 5 év kieséssel, ott fényképezni nem lehetett, mert az 5 év az nagyon sokat jelentett, azóta a tantárgyak nagyon sokat változtak, és nekem nagyon fel kellett kötni a nadrágomat ahhoz, hogy lépést tudjak tartani a fiatalabb kollégákkal. Úgyhogy a fényképezőgépet tulajdonképpen 4. éven vettem a kezembe, és akkor már a Képzőművészeti Egyetem, a Jon Andreescu Egyetem néhány diákjával, nem tudok most neveket mondani, nagyon rég volt, együtt is jártunk fényképezni, és nagyon érdekes képeket sikerült készíteni Kolozsváron is, kolozsvári emberekről. Sajnos a filmet nem találom most, hol vannak a filmek, olyan rég volt ez már.
Tanulási folyamat hogyan zajlott? Tehát te saját magadtól autodidakta módon tanultad meg azt, hogy milyen időt kell beállítani, mert ezek még olyan gépek voltak, Biza, amin meg lehetett tanulni jól ezeket a mesterségbeli dolgokat.
Igen, az analóg fényképezés az azt jelentette, hogy sokkal többet kell tudni a fényképezésről, mint amit tudnak a mai fiatalok, amikor a digitális fényképezőgéppel csak meg kell nyomni a gombot, benéz a keresőbe, megnyomta a gombot, és elkészült a kép. Ha ottan végignézel az alsó sorba, ott mind a fotográfiával kapcsolatos könyvek vannak, inkább régebbi könyvek. Én nagyon sokat olvastam. A volt laboratórium, amelyik itt van bent, az most már annyira zsúfolásig tele van, hogy a szekrény teteje meg az asztal. És nagyon sok irodalom, meg folyóirat ott van a régi sötét kamrámba, amiket én átlapoztam, áttanulmányoztam. Ez jelentette, az már az 57-58-ban is, amikor Magyarországon rendszeresen sikerült előfizetni a fotó folyóiratra. Azok nekem be vannak kötve év szerint. Állandó fejlődés, egy állandó tanulást igényelt az, hogy a fotográfiában is megint a tudatos szót jött, hogy használjam, hogy tudd azt, hogy mit miért csinálsz. És egyértelműen szükség van a fotográfia történetének az ismeretére is. Olyan kiváló elődeink voltak, akikre csak felnézhetünk, és csak tanulhatunk tőlük.
Az első megerősítést mikor kaptad, hogy jó úton jársz, és jól csinálod?
Van egy oklevelem, amit őrzök. 1957-et írnak rajta. Magyar autonóm tartomány volt, nem vagyok ebben biztos. Talán igen, és megyei kiállítás. Marosvásárhelyen szervezett megyei kiállítás, amit Marsz József, néhai Marsz József szervezett.
És te magad mikor kezdted el azt érezni, hogy hát igen, tehát ez az az út, amin neked haladnod kell, rabja vagy, és hogy valamelyest meg is vagy elégedve magaddal?
Megelégedés, azt nehezen tudom, hát olyan nehezen is mondom ki, mert úgy érzem, hogy tovább lép, még tovább, még ebben a korban is. Nem szabad megállni, nem szabad az ember lezárja önmagát, leblokkolja önmagát, tovább kell lépni. Azok a felvételek, amik egyetem után készültek, én nagyon sok nemzetközi kiállításon is szerepeltek a fényképeim. Mondhatom azt, hogy a világ minden részén, ahol nemzetközi kiállításokat szerveztek, ott voltak fényképeim.
Ezeket simán ki lehetett küldeni akkoriban?
Nem volt épp olyan egyszerű, csak nekünk Marosvásárhelyen kivételesek voltunk. Bukarest küldhette csak, és Vámon keresztül, és valóban 90 előtt létezett a Román Fotoműszak Szövetsége, volt egy nagy irodahelyiséggel, a Lombrezziano 27 szám alatt, ahova nagyon gyakran bejártam, mikor kiküldetésben voltam, minden alkalommal őket felkerestem. Ők küldhettek, és mi Marosvásárhelyről küldhettünk. Persze a Vám rátette a bizonyos háromszögű pecsétet a kép hátára, és akkor postára feltettük, és küldtük a képeket. Ami nagy dolog volt, és épp ezért küldtünk, volt, amikor havonta 3-4 kollekciót is elküldtünk a nagyvilágba, mert nem kellett részvételi díjat fizetni, minket Romániából mentesítettek a részvételi díj alól, most meg 30-40 euró, 60 euró is egy-egy részvétel. Volt időben, amikor a szebeni, kolozsváriak, egy nagyváradiak, csíkszeredei, sebszentgyörgyieknek a munkáit is mi küldtük el innen Marosvásárhelyről. És ami elégtétel volt, nem csak, hogy visszajelzés érkezett, hogy a képeinket elfogadták, kiállították, elég gyakori volt az is, hogy díjazták a képeinket. Gyönyörű szép katalógusokat küldtek, és a katalógusokban jó néhányszor szerepeltek a munkáink. Az, hogy Japánból vagy a Fülöp-szigetek, ott gyönyörű szép katalógusokat készítettek, és benne volt a munkát, az egy nagy elégtétel volt akkor.
Hogy van ezekkel az elégtételekkel? Tehát egy díj mit jelent? Most ezt kérdezem annak apropóján is, hogy ugye most volt az Emke díj, a tavaly a Magyar Művészeti Akadémia díját is megkaptad. Fontosak-e ezek a díjak? Milyen elégtétel ez az ember számára?
Az érdekes, hogy ez általában valamikor az idős korba áll össze az, hogy amikor megismerik a munkásságodat, akkor egy kellemes meglepetés ér, amikor felhívnak telefonon, és megkérdik, hogy javasoltak erre, vagy erre a díjra, és elfogadom-e? Hát ez természetes, hogy elfogadom, mert végül egy évtizedeknek a munkája van abban, hogy felfigyelnek rád, hogy olyan tevékenységet fejtettél ki, ami igen, másoknak is érték. Nem akarok nagy szavakat használni, de a kortársaidnak is értéket jelent. A fotográfiai közeledben is nekem jelentős szerepeim is voltak. Lehet, hogy ez is közrejátszott. Marsz Jóska bácsi mellett én voltam a fotoklubnak a titkára, majd 10 esztendeig Jóska bácsi halála után én voltam a klubnak az elnöke, de közben szoros kapcsolatot alakítottunk ki a magyarországi fotográfusokkal, és már a Jóska bácsi idején is voltak kölcsönös látogatásaink a magyarországi fotográfusokkal. A Magyar Fotográfiai Alkotóművészek Országos Szövetsége, amelyiknek sikerült, hogy elsőként a Marosvásárhelyi Klub is tagja legyen, hát ez úgy történt, hogy kellett elég sokat kilincselni, és meg kellett változtatni a szervezeti szabályzatot is erre, és a budapesti közgyűlésen nekem be kellett ezt mutatni, hogy milyen tevékenységet fejtünk ki, és megnyerni a tagságot a közgyűlésen, hogy a szervezeti szabályzatot megváltoztassák. Olyan kérdést is tettek fel, hogy hát azért nem kellene mégis tagjai legyetek, mert mit szólnak majd odahaza a hatóságok. Ez 90 után volt, már a 2000-es éveknek az egészen az elején. Válaszoltam erre, hogy Soproni lévén a Soproni klub elnöke, hogy a gyerekek, minket Marosvásárhelyeket nem kérdeztek meg a II. Világháború után, hogy hova akarunk tartozni. Jó csend lett, ezzel a jó csend lett, megváltoztattuk a szervezeti szabályzatot, hogy határon túli magyar fotóközösségek is a tagjai lehetnek a MAFOSZ-nak. De ugyancsak 2002-ben egy ilyen közös találkozó alkalmával felmerült a gondolat, hogy hát annyi kiváló fotográfus van, magyar fotográfus a világban elszórva, hogy jó volna valahogy egy közös valamit kialakítani. Egy szándéknyilatkozattal kezdtük, hogy alakítsuk meg a Magyar Fotoművészek Világszövetségét. Ennek én egyik kovásza voltam, Győri Lajos volt a vezéregyeniség. Ez 2001-ben történt, és 2002-ben a budapesti törvényszéken beiktatták a Magyar Fotoművészek Világszövetségét. Azóta is működik, minden esztendőben nemzetközi kiállításokat szerveznek, minden második évben nagyméretű, vaskos albumot adnak ki, és ezelőtt pár évvel életműdíjjal értékelték a munkámat.
Azt mondtad az imént, hogy folyamatosan kell tanulni, fejlődni, még ebben a korban is. Hogyan tudtál te átállni a digitális technikára? Ez könnyen ment?
Nem ment könnyen, egyáltalán nem ment könnyen. Ez a digitális világ a fiataloké. Most már a telefonnal is fényképeznek, és hát a számítógéppel olyan könnyedén bánnak, hogy csak elcsodálkozom. Viszont az analóg fényképezésnek a kora lejárt. Úgy éreztem, hogy vagy leteszem a fényképezőgépet, vagy leülök a székre, és megpróbálom a minimális ismereteket valahogy magamba szívni, ahhoz, hogy a lépést tudjak tartani továbbra is, amit mondtam, ezzel a változó világunkkal.
De hát a minimális nem volt elég szerintem, ugye?
Hát mondhatom azt, hogy minimális ismereteim vannak. Én minimálisnak tekintem az én ismereteimet, mert a digitális eszközökkel talán nem is fénykép már az, amit alkotás, de már kevésbé fénykép. Lehet fénykép alapú, hogy innen-onnan kivesznek nagy kompozíciókat, kialakítanak, megváltoztatják, de a lehetőségei korlátlanok most már a digitális fényképezésnek is, főleg a kidolgozásnak. Én maradtam azzal, hogy fényképezek, és a képeket minimális beavatkozással, a színeken már nem is változtatok, inkább a tón és a beméretezés is. Tehát a legminimálisabbat készítem el, de sokkal többet meg tudok valósítani, mint megvalósítottam az analóg fényképezéssel.
Minden tekintetben? Tehát az analóggal nem tudtál jobban játszadozni a tónusokkal, amit az imént mondtál, és amin most nem tudsz változtatni?
Az analóg fényképezésnek volt egy varázsa a sötét kamrában. Elkészítetted a felvételt, jött a filmek az előhívása, előhívottunk. Ott a vegyszereknek az összeállítása nagyon lényeges volt, hogy kontrasztosabb legyen, vagy lágyabb legyen, vagy egy közepes tónusú legyen a filmed. Akkor jött a nagyítógép, vagy behelyezed a nagyítógépbe, vagy előzőleg kontaktmásolatokat készítesz a negatívról, akkor a nagyítógépbe felnagyítod, kivágáson segítsz, tehát szűkíted a kivágást, és akkor kinagyítod a képet. Rávetíted a képet a fényérzékeny papírra. Utána be kell tenni az előhívóba, és ez a varázs, amikor a zöld fény mellett, vagy a piros fény mellett látod, hogy először egy szürke felület, a szürke kezd sötétedni, és a sötétedésből kialakulnak a fekete tónusok. Ez egy varázsa volt akkor a fekete-fehér fényképezésnek, illetve az analóg fényképezésnek.
És most a digitálissal hol vagy te elégedetlen? Tehát mi az, amit úgy érzed, hogy neked itt korlátaid vannak, és nem tudod úgy csinálni, ahogy szeretnéd? Van-e ilyen egyáltalán?
Amit csinálok, azzal csak elégedett vagyok, hanem bejárni más vidékeket, más tájakat bejárni, más emberekkel is megismerkedni. Tehát ez, amivel én még elégedetlen vagyok, az, hogy mennyi sok helyen nem jártam még, mennyi sok helyen nem fényképeztem még. Ez, ami bennem kiváltja az elégedetlenséget, különben a fényképekkel, meg vagyok elégedve, mert ha nem lennék megelégedve, akkor nem nagyítanám fel, akkor kitörlöm a számítógépből is. Tehát ez az, ami még szeretnék, és biztos vagyok benne, hogy nem fogom bejárni Székelyföldnek minden tájegységet, ahol szívesen elmennék még. Homorod mentét mondhatni bejártam, de a tavaly megint meghívtak a Homorod mentére, és elmentem egy pár napra, még mindig találtam érdekes dolgot. De a belső mezőség, a Székely mezőséget, azt feldolgoztam, a Székely mezőséget. Jó gazdag anyagom van, egyéni kiállításom is volt ebből. Vagy a Nyárád menti falvak. Közel 100 település van ezen a kis területen. Egyik legsűrűbben lakott a terület, tájegység. Annyi sokkal falura nem jutottam el.
Te is néprajzossá alakultál időközben, nem? Nagyon-nagyon jó ismerőjévé népi kultúránknak.
De nem, azért inkább a kettősség van. Néprajz és szociófotográfia. Kettőt talán nem is lehet elválasztani egymástól. Mert hogyha falvakon is fényképezel, végül a szociófotográfiát. Mert készítesz. A néprajzba pedig len, már a tárgyi néprajznak az eszköztára is annyira a legjobb esetben bevonulnak ilyen gyűjteményekbe. De legtöbbször felszámolják tárgyi eszközöket is. Úgyhogy a tárgyi néprajzot területén már alig találsz valamit. Hát hosszú éveken keresztül kerestem például vetett tárgyakat. Nagyon sok van Kalotaszegen. Különösen a Cifra, Kalotaszeg, Vista, Méra. Nagyon sok van, de a Kalotaszeg többi falvaiban is rengeteg még a vetett tárgy. De alig találtam már a Székely mezőségen, Mezőpanitban. Nyárád mentén alig egy-két helyen találtam. Kükülön mentem, megint egy településen találtam, és ezeket én megpróbáltam lefényképezni. Arra számítva, hogy ezek eltűnnek, és valóban eltűnnek. Párnák, a paplan, az a fiataloknak már nem kell. Na, és ebből van egy kis anyagom. Úgy érdeklődöm, idős asszonyoktól kell érdeklődni. Jaj, lelkem, hát fiaimnak nem kellett, már nekem sem kell, és felszámoltuk. Így van ez.
Néz ki a te archívumod? Ez a sok-sok év, tized, hogyan van rendszerezve?
Inkább a negatívokról tudok beszélni, mert a digitális fényképezéssel is a számítógépben rendszerezve vannak a képek. A tavaly tavasszal kaptam meg a másológépet, egy nagy felbontású minőségi szkenelt, és amikor nem lehetett kimenni az utcára sem, én akkor jó fél évet dolgoztam a régi negatívjaimnak a beszkenelésén. És azok most rendszerezve vannak annyira, hogyha szükség van, csak példát mondok, 1992 csutakúzás Szentgericén, akkor előveszem a memória lemezt, a merev lemezt, és arról pár percen belül rátalálok. Csak így lehet visszakeresni a régi képeket, hogyha kialakítasz egy bizonyos rendszert, amelyik alapján rendszerezed az anyagot. A fekete-fehér negatíveim azok úgy vannak rendszerezve. Két merev lemezre helyeztem rá, hogyha egyikkel valami történik, mert az ördög az nem alszik, akkor a másikról még tudjak egy következő példán készíteni.
Szokásokat, amiket mondtad, ugye ezeket a farsang temetés, mert meg vannak rendezve, azt mondtad, hogy ezek már egy kicsit műviek. Még fényképezed? Hogy a folyamatát is lássuk, hogy mi volt és mi lett belőle?
Több alkalommal jártam Torockón is, és valóban a farsang temetés az, ami ugye még megmaradt, de azt mondom például a Torockóira is, hogy egy idegenforgalmi látványosság. Jártam ott régebb Torockón, amikor valóban önfeledten beöltöztek és járták, és azt a szerepet eljátszották a résztvevők, de néhány évvel ezelőtt, amikor voltam, akkor a tömeg volt tele buszokkal ott a központja Torockónak, bámészkodókkal, és most már azoknak az embereknek mutatták be a farsangi játékot, akik eljöttek, érdeklődtek. Ugyanez érvényes a székelyföldi farsangi játékokra. Éppen ezért a Hargita megyei kulturális központ szervezésében 12.-13. ilyen farsangi játékoknak a találkozóját rendezik meg. Ez azért jó, mert ezeken a településeken otthon is bemutatják, tehát otthon is eljátszódják, de eljönnek erre a közös találkozóra is. És akkor még ismerkednek is a falak egymással, mindenik falu bemutatja a saját formájában a farsangtemetési játékot, és ezzel tovább őrzik a szokást. Mert ha ez nem lenne, talán akkor egyre kevesebb helyen is játszódnának el a farsangtemetéssel. Más szokásról, ami még fennáll, a húsvéti határkerülés Nyárád Remetén, a tavaly vagy tavaly előtt, amikor még lehetett az utolsón, elmentem én is még egyszer, 90-ben voltunk először. Ők minden évben a határnak egy negyedét megkerülik, és elég sokan vannak, örvendetesen sokan vannak, de egyre kevesebb már a szokás. Fonó az, nem tudok róla, hogy lenne. A gyermekjátékok, de érdekes, izgalmas gyermekjátékok voltak régebb a Sóvidéken, amikor a gyermekek saját maguk készítették el a játékaikat. Ezek a játékok sokkal érdekesebbek voltak, sokkal jobban ragaszkodtak a játékhoz, mert az ő munkájuk volt ebben. Kifaragtak, egy kis szekeret készített a gyerek. Vagy egész kórust alakítottak ki, 6 gyerek kóri muzsikával. A kukorica kóréból készítették azt a bizonyos hegedűt, vagy az őszi termésekből maga, krumpli pityókából készítenek különböző formákat, különböző állati formákat. A kislányok azokkal a bútor darabokkal babáznak, amit a fiúk készítettek. Ez most már nincs meg. Jönnek a nyugati vendégek, akik hoznak még ajándékokat, általában sok játékot is hoznak. Úgy a falusi portákon már nagyon sok eldobott játékkal, műanyag játékkal találkozol. Megváltozott a világ.
Következő utat hova lesz?
Nem tudom, hogy hova lesz. Augusztus végére Abásfalvára hívtak, Homorod-Szentmártonba. Nem valószínű, hogy most már elmegyek egy hétre vagy 10 napra. Nekem most körülbelül 3 nap az, ami alatt úgy telítődöm, és mikor már telítődve vagyok, akkor már a beszélgetésem megy olyan folyamatosan, és valahogy nem tud úgy lekötni. Viszont az első napok mindig olyan izgalmasak szoktak lenni.
A világ megváltozott, a falu világa is. Az elmúlt fél évszázad emlékei azonban Bálint Zsigmond fotóművésznek köszönhetően megmaradtak az utókornak. Sőt, az újabb képekkel egybevetve az egykoriakat, a változás folyamatát is nyomon követhetjük. Szociográfiai, néprajzi dokumentumokban gazdag életműve, igazi kincses bánya.